Csaba régi komorsága teljesen eloszlott. Komolyas volt, mint mindig, de azok a nehéz felhők, amelyek a homlokán sötétültek Münchenben, mintha örökre eltűntek volna. Ida arcán ellenben a régi, sima nyugalom helyett valami árnyék borongott. Néha a szeme is, mint a temetőből kijövő özvegyé, csak épp hogy ő gyászfátyolt nem visel. Csaba arra vélekedett, hogy talán a bizalmaskodása komolyítja Idát. Mert bizony már engedelmet se kért, ha szólt neki, úgy beszélt Idával, mintha valami barátjával beszélgetne. És nem is szólította már másképp, csak a kereszt nevén. Igaz, hogy hozzátette kedves, vagy jóságos, vagy kedves jó. Hát mikor Idát szomorúnak látta, megilletődött, és megpróbálta, hogy visszatér az eredeti idegen vonalra. Azt már nem bírta kimondani, hogy szíves engedelmével, de kevesebbet beszélt és udvariasan mondta néha kisasszony. Még mindig nem nézett zongorát kisasszony. Ráérünk. Tudakozottam, 20 koronán adnak bérbe jót, igen jót. Nem sürgős. No, hát ha a héten se látok itt zongorát, magam keresek, kisasszony. Ida mélázó arca erre se változott. Csaba esténként eleinte gyakorta vitte színházba, operába, de Idán soha nem látszott az örömnek az az izgalma, amely a nőket elfogja egy-egy színházi jegynek a láttára. A színházban is mindig szótlanul ül Csaba mellett. Vígjátékokra is, ha vitte, elmosolyodott, de soha nem kacagott. Hát Csaba aztán egyre ritkábban vitte. Esténként néha el is maradt. Ida sose kérdezte, hova megy, hova maradt, de reggel mégis mindig tudta, hogy férfi társaságban időzötte, vagy női társaságban. A téli kabátját ugyanis Csaba felakasztotta este az előszobában, a ruháját az ebédlőjük kilincsére, és semmit se tudott arról, hogy Ida maga keféli meg a ruháját reggelenként. Ha nehéz szivarszag és vendéglőszag érzett a ruhán, Ida tudta, hogy Csaba férfi társaságban mulatott. Ha gyengébb volt a szivarszag vagy semmi, akkor szoknya mellett. Délben is, míg Csaba ebéd után az újságot olvasta, Ida végigvonta a kefét künn a téli kabáton. A zseben néha megkoppant a kefe. Ida megérezte, mi az. Mindig valami nyalánkság, bolti takarású cukros katúja vagy kandírozott gyümölcs, vagy datojás dobozka. Neki is kedveskedett olykor a félével Csaba. Pesten már kedveskedett. Tette mindig szótlanul az asztalra Ida tányérja mellé. De mikor benne hagyta a kabátba, magával is vitte, s nem hozta vissza este. Egyszer nagy bámulatára valami könnyű nagy skatuját talál délben Csabának a téli kabátjában. Kibontja nagy óvatosan, mi van benne. Hát, játékbabácska, ami egy gyermekleányoknak szoktak vinni ajándékul. S mellette Margit krém, amilyet neki is vett Csaba a napokban, hogy a kezét a szél kissé megfújta. Ida elhalványult. Intett a néma leánynak, és nem annyira hanggal, mint inkább az ajka mozgatásával beszélt vele. Panni, írok könyörgő levelet a szülőidnek, hogy engedjenek férjhez. Panni, ha történetesen sötét van, akkor világított volna, mint a villamos körte. Ida folytatta. De viszont neked egy nagy munkát kell teljesítened, és soha életedben erről nem szabad szólanod senkinek. Panni feltartotta mind az öt ujját.
Esküszöm!
Nesze, ceruza papíros. Ebéd után, ha elmegy az úr, követett titkon, érted?
Értem.
Megnézed, hova megy. Felírod az utcát, házszámát. Érted?
Értem, felírom.
Megvárod, míg kijön. Megint követed. Felírod, hova megy. Ha villamoson megyen, te is ülsz a villamosra, de úgy takarod az arcod a kendőbe, úgy fordulsz, hogy meg ne lásson, meg ne ismerjen.
Nem lát.
Ha bérkocsira ül, megnézed a bérkocsi számát, ülsz a másik bérkocsira. A kocsisnak azt mondod, utána annak a bérkocsisnak mindig 50 lépésnyire, és hazatérsz, mikor ő hazatér. Nesze, 100 korona a költségekre. Sápat volt, de a szeme száraz. A hangja, mint mikor katonatiszt rendelkezik a közlegénnyel. Csaba eltávozása után ő maga is felöltözött. Beszólt a konyhán a szakácsasszonynak. Panni egy rokonát látogatja meg. Talán csak majd vacsora után tér haza. Nehogy megszidja. Én magam hamarosan visszatérek. Pestre ment át, és egy nagy utazóládával tért haza. A hálószobájába vitette. Panni három címmel haza este 10 után. Az egyik a műterem címe volt, a másik az Abázia kávéházé. A harmadik egy budai cím, Lovas út 5. Másnap későbben kelt a szokottnál. Vidáman köszönt jó reggelt Idának.
Kész a képem,
újságolta.
Teljesen kész. Tegnap megnézték hatan is. Azt mondták, nagy alkotás. Egy pap is, iskolás pajtásom káplán itt a Krisztina városban, az is azt mondta, hogy nagy alkotás. Paur Géza már előbb is járt ott. Bizonyosnak mondja, hogy az első terembe osztályozzák majd a tárlaton. Szeretném, ha maga is megnézni.
Nem beteg talán.
Nem, csak néha rosszul alszom. Hát jön velem!
Ha kedves önnek, hogy megnézem...
Hát hogy ne volna kedves, hiszen magának a lelkéből való kép. Csak ugyan része van benne, mint nekem.
Holnap már a másikon dolgozom. Kurucok búcsúján. Hát megyünk mindjárt reggeli után. Magának csak jó, ha levegőn is jár.
Miért nem azt a Nazarénus képet festi már meg?
S leült ő is az asztalhoz, hogy reggelizzen. Csaba úgy bámult rá, mintha két szikrázó rakéta volna a szeme.
Itha, maga megint mondott valamit, ami engem a hetedik égbe röpít.
Mit? Teljesen ártatlan vagyok.
Ezt a szót, Nazarénus kép.
Úgy vett világosságot, mint a villám lobbanás a sötét tájon.
Nazarénus képnek festem. Magyar alföldi nazarénusoknak, amint húsvétkor olvassák a Bibliát. S nem is pince szobában, hanem rózsás, tányéros, tálas magyar parasztszobában. Ó, Ida, kedves jó Ida, hogy megjókolhatom magát. Maga igazán múzsám nekem.
Ida szomorú mosolygott. Csak lene essék. Csaba nem értette a megjegyzést, se látott, se hallott, csak járkált nagy izgatottan, mámorosan a szobában.
Micsoda kép lesz, micsoda kép! Magyar kép, gyönyörű magyar kép! A csoporton nem is kell változtatnom, csak mögéjük festek még 5 asszonyt. 15 asszonyt. És több embert. Sok embert. Tele a szobát emberrel. Szép, magyar, komoly arcokkal. És mind áhítatos szemű, alföldi magyar arc. Egy öreg szakállas ember is közöttük, juhász szakállas, Kossuth szakállas. És hátul még az ajtóban is állanak. Az ajtó nyitva van, a pitvarban is emberek, akik már nem férnek be. Az asztalon... Kalács és bor, sok kalács, fonott kalács. De még le van takarva kendővel, a kendő alól kilátszik, hogy kalács. Szép, pirosra sült, nagy fonottasok.
Ida a fejét rázta.
Nem, kalácsnak nincs ott helye, se bornak.
Gondolja.
Zavarná az áhítat mélységét.
Mond valamit. Tehát tiszta asztal, fehér abroszos.
Vagy semmi abrosz, csak feszület az asztal közepén. Így jobb. Teljesen igaz.
No, ma valami szerencsés napom lesz.
Valami ritka, gyönyörű szerencsés napom.
Míg Csaba így szinte tombolt örömében, Ida nyugodtan megitta a kávéját, aztán bement a szobájába. Felöltözve tért vissza.
Kérném a könyvét is, mondta szimplán. Megint van egy kis kiadásom.
Legyen ma az én kiadásom az a kis kiadás.
Engedje meg nekem ma azt az örömet, Ida. Nem, ez nem olyan.
Éppenséggel nem olyan.
Nem.
Csaba fordult a szobájába. Hozta elő a könyvet. Talán jobb, ha én teszem zsebre.
Nem, mert hát ha összetalálkozunk olyan valakivel, hogy magam térek vissza. Nem veszítem el, nyugodt lehet. Különben is tartással van betéve, ahogy maga tanácsolta.
S betette a takarékkönyvecskét a muffjába. Mikor már mentek volna, Ida még visszalépett, levonta a hálószoba ajtajáról a kulcsot. Még néhány szót szólt be a konyhába, hogyha elmaradnának, a szakácsasszony csak akkor tegye tűzre a pecsenyehúst és palacsintát, ha majd visszatérnek. 9 óra volt akkor. Csaba egy arra haladó egy lovasnak intett. A Krisztina városból még akkor nem járt villamos. 4 óra múlván ott álltak a kép előtt. Ida elámult. mennyi változást látott a képen. A nappali világosság helyett reggeli. A fő figura mögött vén kajszibarackfa. Egy vastag ága le van törve, s kifordult levelekkel hever az angyal körül. A törés nyersesége szinte szaglik. A növények is körül meg vannak törve. Az angyal válla alatt egy vékonyka vásott malomkő. Látszik a kövön, hogy az angyal odazuhanása kimozdította a helyéből. A túlsó vége fölemelkedik a kőnek, és szinte pereg róla a felszakított föld. Az angyal sebesült szárnya is töröttebb, véresebb, mint előbb volt. Keszekuszán borzolódnak a tollak. A világosság jobban a nézők felül árad oda, mintha a malomablakból valami acetilén világosság terjengene oda a malomtelekre. A növényeken harmad csillog, az ég sötétes. Csak az ég határsávja fehérlik. A csoport figurái abból válnak elő. Igen jó, mondogatta Ida.
Többet mondjon, többet!
De hát én nem vagyok műértő.
Maga több, maga műérző, Ida!
Ida szomorkás elmosolyodással vont vállat. Én csak azt érzem, hogy ezen a képen rajta van valamiképpen a halhatatlanság bélyege.
Csabának szinte elnedvesült a szeme.
Ida, jóságos, jó Ida, ezért a szép mondásáért hadd csókolja meg a kezét! És lelkesülten folytatta.
Még ma belefogok a nazarénus húsvétba is, csak még kisé gondolkodok a témán. Kísérem vissza